Ferences Mozaik, itt a Mária Rádióban. A műsor szerkesztője és vezetője Urbán Erik Ferences atya.
Pax et bonum, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. Amint már tudják, hiszen többször beszéltünk róla, hogy 2026. február 22-e és március 22-e között személyesen is megtekinthető lesz Olaszország védőszentjének, Szent Ferenc atyánknak, a földi maradványainak a megtekintése, illetve az előtte való imádkozásnak is a lehetőségét nyújtják a ferences testvérek, hiszen nyilvános tiszteletre helyezik ki Ferenc atyánk földi maradványait. Tegyük föl a kérdést, hogy miért állítanak ki egy 800 éves holttestet Assisiben, illetve Szent Ferencnek a földi maradványait. Kardos Csongor ferences testvér ellátogatott már Assisibe, és nagyon frappánsan megválaszolta a sokakat foglalkoztató kérdést. Mi az értelme közszemlére tenni egy 800 éves holttestet, annak a maradványait? Ostensione, így nevezik az assisibéli ferences testvéreink ezt az eseményt, amely a nagybőjt első felében egy hónapig meghatározza a ferencesek életét, Szent Ferenc földi maradványainak közszemlére tételét. Miért is nézzük meg, vagy sokan nézik meg, illetve belekapcsolódhatunk az interneten keresztül az élő közvetítésbe, ahogy a hívek százezrei leróják kegyeletüket Szent Ferenc atyánk előtt. Talán sokakban értetlenség, sőt, ellenérzéseket vált ki ez az esemény. Nekünk a 21. század embereinek tud-e olyat mondani ez a szokatlan és egyszeri lehetőség, amelyből hívőként vagy éppen hitetlenként tanulhatunk valamit? Csánói Tamás, Szent Ferenc atyánk első életrajzírója megjegyzi, hogy Szent Ferenc nem volt szép ember. Az egyik testvére Masseo, aki vele ellentétben magas és előnyös külsejű férfi volt, értetlenségében egyszer meg is kérdezte Ferencet. Miért éppen téged követ az egész világ? Miért van az, hogy mindenki látni és hallani kíván téged, s kész engedelmeskedni neked? Hisz nem vagy szép férfi. Nincs valami nagy műveltséged, s még csak nemes ember se vagy. Honnan van hát az, hogy az egész világ utánad megy? Talán éppen ennek a kérdésnek megválaszolása vihet bennünket közelebb a mostani esemény megértéséhez. A Sacro Convento, vagyis a Szent Ferenc Bazilika mellett élő közösség, akik Szent Ferenc sírját is őrzik, a következő mottót választották erre a hónapra. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földre hullott búzaszem meg nem hal, egymaga marad, de ha meghal, bőséges termést hoz. Ez az evangéliumi mondat felhívja a figyelmünket a lényegre. A másoknak átadott élet az, amely gyümölcsöt terem. Szent Ferenc élete egy olyan egészen átadott élet volt, amelyet igyekezett mindenestül Krisztushoz hasonlóvá tenni. Amikor az ő földi maradványait, a csontjait látjuk, azok erre a hasonulásra indítanak bennünket. Az életünknek olyan odaadására, amely a teljességre vezet, közelebb visz Istenhez, és gyümölcsöt terem. Hiszen a csontok jelek, amelyek egy ilyen élet nyomát őrzik, egy olyan emberét, akit megérintett Isten alázatai szenvedése, a megtestesülés és a kereszthalál titka. Hiszen minden ereje tisztelet a megtestesülés misztériumából fakad. Testünk a Szentlélek temploma, megváltott hely, amit Isten fia magára vett, ezért tisztelet illeti. Hisszük a test méltóságát és annak megdicsülését, felemeltetését a feltámadás világába, amelynek előszobájában várakozunk. Kedves testvérek, jól tudjuk, hogy senki sem üdvözülhet egyénileg. Hitünk fontos tanítása a szentek közössége. A szentek sírjának, erekieinek tisztelete ezzel a közösséggel hoz mélyebb kapcsolatba bennünket, amennyiben rámutat a kegyelemre, amely képes átalakítani egy ember életét. Tehát a szentekkel egyetlen nagy családot alkotunk, akiknek példája elevenen hat, még ha csak testi maradványaikat látjuk is. Ahogyan Benedek pápa fogalmazta, végső soron ezek valóban csupán emberi csontok, de olyan csontok, amelynek olyan személyekhez tartoznak, akiket Isten transzcendens hatalma érintett meg. A szentek erejkéjei annak a láthatatlan, de valóságos jelenlétnek a nyomai, amely világosságot vett a világ árnyaira, és feltárja közöttünk a mennyek országát. Ők nem egyszerűen halottak, hanem Krisztus feltámadásának is a részesei. Szent Ferenc földi maradványai előtt állva, miközben az ő szavaival imádkozunk, most a fizikai közelség időkön átívelő jelei által is megerősödik bennünk az a szellemi-lelki kapcsolat, amely összeköt vele, és amely 800 év táblatából is hat ránk. Egyben feladatot is ad nekünk az elcsendesülésre és az elmélyülésre, hogy találkozzunk saját testünk, saját életünk és halálunk misztériumával, megértve az igazi üzenetet, az élet odaadására, az Istennel való közösségre és a feltámadásra való meghívásunkat megélve. Az igazi kérdés az, hogy képesek vagyunk-e meghallani az egyszerűségnek, szegénységnek és az odaadott életnek ezt az üzenetét, amelyet ezek a csontok ma is kiáltanak a világnak. A zarándokok így imádkoznak Szent Ferenc atyánk földi maradványai előtt. Ferenc testvér, nézlek ebben a dicsőségben, és megértem, hogy aki szeretetből mindent odaad, az soha nem lát véget. Te úgy éltél, mint az a mag, amelynek meg kell halnia, hogy életet adjon. Mindent elengedtél, abba hagytad önmagad keresését, kicsinyé és rejtetté lettél, mégis kihajtottál, és ma is élsz. Taníts meg engem is így élni, add, hogy én is tudjak elengedni, anélkül, hogy félnénk a veszteségtől, bízva abban, hogy az ürességből teljesség születik, az ajándékozásból öröm fakad, és minden vég új kezdetet nyit. Nem látszani akarok, valódi akarok lenni. Nem birtokolni akarok, adni akarok. Nem akarok mindenáron túlélni, hanem valóban élni akarok. Te, aki most már örökké élsz, imádkozz értem. Segíts, hogy ezt a magot a világba vessem. Amen. Thank you. Kedves Mária Rádió hallgatók, a műsor második részéhez érkezve Assisi városát, illetve Assisi Szent Ferenc életéhez kötődő szent helyeket fogom bemutatni, minden műsorban egy-egy szent helyet, hogy az hogyan kötődik Szent Ferenc atyánkhoz, illetve az a hely, az a szent éj hogyan jelenik meg a korabeli életrajzokba, a ferences forrásokba. Az első hely, amelyet bemutatok, a San Rufino Bazilika. Szent Rufinus Assisi városának ősi védőszentje, apostola, aki a harmadik században halt vértanú halált, a tiszteletére emelt templom a város székesegyháza. Építése, amely 1140-ben vette kezdetét, még 1230 után is tartott, ez azt jelenti, hogy Szent Ferenc földi életének egészét átölelte, átívelte a székesegyháznak az építése. A homlokzat és a harangtorony a Giovanni da Gubbióra emlékező románkori építészet szép példája. A San Rufino Bazilika Assisi keresztény életének a szíve. Itt áll a püspöki trón, Itt van a középpontja annak a keresztény közösségnek, amely Assisiben járja az élet zarándokútját. A székesegyház jobb oldali mellékhajójában, a díszkapu közelében kapott helyet a város régi keresztelőkútja, amelynél egykor Szent Ferencet, illetve Szent Klárát is megkeresztelték. A kerességgel ők is Isten gyermekeivé váltak, megkapva ezzel legmélyebb lelki önazonosságukat. A keresztség szentsége bevonja az embert a Szent Háromság életébe, amely az egyház közösségének élő tagjaivá teszi, és megnyitja őt a lét keresztény szemlélésére. A keresztség által kettős esemény valósul meg az emberben. Egyrészt a megnyílás Isten felé a Krisztussal való személyes találkozásban, a Szentírás könyveiben kinyilatkoztatott ige befogadásában, másrészt az Istentől kapott életfeladatnak elfogadása mind személyes, mind pedig közösségi szinten. A fiatal Ferenc a San Rufino bazilikában kezdte megélni Krisztus egyházának közösségét, Guido püspökkel és korának keresztény testvéreivel. Ferenc itt hirdette az evangéliumot, Assisi népe számára fölkínálva az első találkozást életideáljával. Az úr pedig a Szent Rufino kanonokjai közül egyeseket arra ösztönzött, hogy Ferenc első társai legyenek. Néhány reflexió, illetve kiinduló pont, hogy hogyan jelenik meg a San Rufino bazilika például Celánói Tamásnak az életrajzaiban, aki Szent Ferenc atyánknak az első életrajzírója volt. Ferenc a magasságbelinek szolgája és barátja, akinek az isteni gondviselés azért adta ezt a nevet, hogy bölcsességével és szokatlanságával hathatósan munkája küldetése hírének terjedését, anyjától a keresztségben, amikor a vízből és a Szentlélekből újjászületve a harag fiából a kegyelem gyermeke lett, eredetileg a János nevet kapta. Majd egy másik idézet, a fát gyümölcséről ismerjük meg, és fordítva a gyümölcsöt fája ajánlja. Az égi ajándék bősége már a gyökéren megmutatkozott, hogy a hajtáson a szentség túláradó gazdagsága kövesse. Az áldott állapotban lévő és a szüléshez már egészen közel álló asszony, amikor egyszer a templomban a feszület előtt különös áhítattal könyörgött a keresztre feszítetthez, hogy szerencsésen segítse át a szülés veszedelmén, ezt a szózatot hallotta. Ne félj, asszony, mert szerencsésen olyan fényt fogsz szülni, amely még a napfényének ragyogását is homályba vonja. Ezen isteni bíztatásra úgy rendelkezett, hogy újszülött kisdedét, amikor a Szent Kerességben újjászületik, a Klára névre kereszteljék. Biztosra vette ugyanis, hogy a kilátásba helyezett fény ragyogása az isteni akarat tetszése szerint valamilyen formában fog tündökölni, olvassuk Szent Klára életrajzában. Mit mondjunk tehát? Maradjunk meg a bűnben, hogy a kegyelem gyarapodjék? Szó sincs róla. Ha egyszer már meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk tovább benne? Vagy nem tudjátok, hogy akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg? A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atyaisten dicsősége által feltámadt a halálból, úgy mi is az élet újdonságában járjunk. Mert ha halálának hasonlóságában egyben nőttünk vele, úgy leszünk feltámadásában is. Hiszen tudjuk, hogy a régi embert bennünk azért feszítették vele együtt keresztre, hogy a bűn teste elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bűnnek. Aki így meghalt, megszabadult a bűntől. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt fogunk élni is. Tudjuk, hogy Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál nem lesz többé urrá rajta. Aki meghalt, az egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, aki azonban él, az Istennek él. Ezért tekintsétek magatokat is úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Jézus Krisztusban. Tanít bennünket Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levél 6. fejezetében. Szent II. János Pál pápa pedig a keresztségről a következőket írta többek között. Jézus az a barát, aki soha nem hagy el minket. Jézus mindnyájatokat személyesen ismer. Ismeri neveteket, követi lépteiteket, kísér benneteket, veletek jár minden nap. Részese örömeiteknek, és vigasztal titeket a fájdalom és a szomorúság perceiben. Jézus az a barát, akit már nem tudunk nélkülözni, miután találkoztunk vele, és megértettük, mennyire szeret minket, és hív, hogy mi is szeressük őt. A katolikus egyház ifjúsági katekizmusában pedig a következőket olvassuk. Megkereszteltnek lenni azt jelenti, hogy személyes élettörténetem belekerül Isten szeretetének sodrásában. 16. Benedek pápa mondja, életünk most már Krisztushoz tartozik, és nem a magunké. Ő kísér minket, ő vesz föl szeretetébe, és nem kell többé félnünk. Ő, aki maga az élet, átkarol és visz minket, bárhová megyünk is. Cselánói Tamás, Szent Ferenc atyánk 2. életrajzában a következőket olvassuk. Ferenc a magasságbelinek szolgája és barátja, akinek az isteni gondviselés azért adta ezt a nevet, hogy különösségével és szokatlanságával hathatósan munkája küldetése hírének terjedését, anyjától a keresztségben, amikor a vízből és a Szentlélekből újjászületve a harag fiából a kegyelem gyermeke lett, eredetileg a János nevet kapta. Amikor ugyanis egy alkalommal szomszédasszonyai Ferenc bőkezűségét és ritka finom modorát dicsérték előtte, ő mint egy isteni sugallattól érintve így szólt. Mit tudjátok ti, mi lesz az én fiamból? Meglátjátok, érdeméért Isten gyermeke lesz belőle. Ez volt a véleményük másoknak is, akiknek tetszését Ferenc jó tulajdonságaival már kicsi korában nagy mértékben megnyerte. Így gondosan került mindent, amit más bántásnak vehetett volna, és ifjúként olyan előkelő modort árult el, hogy sokan egyenesen hihetetlennek tartották, hogy azok törzséből származott, akiket szüleinek mondottak. A János név hivatására vonatkozott, melyre később vállalkozott, a Ferenc név pedig hírének terjedésére, mely teljes Istenhez térése után mindenüvé hihetetlen gyorsasággal elterjedt. Szent Klára életrajzában pedig a következőket olvassuk. Klára, ez a nevében és erényeiben egyaránt csodálatos nő, Assisi városában született, előkelő családból származott. Így boldogságos Ferencnek itt a földön polgártársa volt, ott fenn a magas mennyországban pedig uralkodó társa lett. Atya lovag volt, és egész rokonsága a lovagi rendhez tartozott. Szülői háza bővelkedett földi javakban, és a helyi viszonyokhoz képest nagy kiterjedésű birtokokkal rendelkezett. Anyját Hortulanának hívták. Ő, mint olyan asszony, aki az egyház kertjében bőterméssel kecsegtető hajtást készült a világra hozni, maga is bővelkedett jó gyümölcsökben. Az égi ajándék bősége már a gyökéren megmutatkozott, hogy a hajtáson a szentség túláradó gazdagsága kövesse. Az áldott állapotban lévő és a születéshez már egészen közel álló asszony, mikor egyszer a templomban a feszület előtt különös áhítattal könyörgött a keresztre feszítethez, hogy szerencsésen segítse át a szülés veszedelmén, ezt a szózatot hallotta. Ne félj, asszony, mert szerencsésen olyan fényt fog szülni, mely még a napfényének ragyogását is homályba vonja. Ezen isteni bíztatásra úgy rendelkezett, hogy újszülött kisdedét, mikor a kerességben újjászületik, a Klára névre kereszteljék. Biztosra vette ugyanis, hogy a kilátásba helyezett fény ragyogása az isteni akarat tetszése szerint valamilyen formában fel fog tündökölni.
A Ferences Mozaik című műsort hallották itt a Mária Rádióban. A műsor szerkesztője és vezetője Urbán Erik Ferences atya.